Füles bagolyolvasó. Benedek Elek. Ne sírj rózsám. Messze földről, a havasok aljából, szomorú nóták szállnak felém, s nem hagynak békében, míg lelkem vissza nem száll velük, ahonnét szárnyra keltek. Egész nap kesergő, majd cilajnóták csengnek a fülemben, régi, 20 esztendő előtt hallott nóták, amikor még sürdő diák voltam. Amikor a falumbeli legényekkel együtt daloltam. Mi mindent elfeledtem azóta, ezek a nóták megmaradtak, s nem tudom, nem mosolyognak-e meg a századvégi emberek, ma épp oly szépek nekem, mint voltak 20 év előtt. Talán még szebbek. Ne sírj, rózsám, nem leszek katona, íme, a kis falu népe kint az utcán. Asszonyok, lányok kötényükbe bújva sírdogálnak, csak a katona viselt emberek, különösen az öregek, kik még 48 előtt szolgálták a császárt, nézik meg indulás nélkül a sorozásra induló legénységet. Mi az a 3 esztendő? Az nem is idő. Én 25 esztendeig szolgáltam a császárt, mondja egy öreg székely. Hát én, s hát az apám, 3-szor volt ki a franciára. Hely, akkor nem volt gőzös, kigyalog, kilóháton ment Franciaországba. De már az igaz, könnyű most a katona dolga, tódítja egy 3 esztendőt szolgál topsitos. Igazat beszélnek az öregek. Most a gőzös egy nap alatt a világ végére viszi a katonát, egy nap, vagy lelövik, vagy nem, harmadik nap meg visszarepíti a gőzösnek 6 kereke. De hát hiába, 3 esztendő, vagy 30 esztendő, elég az, hogy itt kell hagyni a falut, a hazát, a szülőket, a testvéreket. Na meg azt a leányt, akiről azt mondja a nóta. Be van az én rózsám képe hű szívembe rajzolva, érted vagyok, gyenge rózsám, katonának kiírva. Szegény legények, nagy kedvük volna egy kicsit elpityeredni, de ott állnak a szekér körül az öregek, összeszedik magukat, s szilajkurjongatásokba tör ki szívüknek nagy keserűsége. Pedig még nem is katonák. Csak lesznek, ha megütik a mértéket. S ha már az Úristen meg a császár úgy rendelte, hogy a legény 20 éves korában mérték alá kerüljön, üsse is meg, mert nincs annál nagyobb szégyen, mintha a tiszturak rá kiáltják huntágig. Amit én ez alkalmatossággal meg akarok írni, az egy sürdődiákkorbeli emlék, amikor a vakációm vége összeesett a sorozással. Akkor láttam, hogy az én hazámban a sorozás voltak éppen kedvező alkalom a lefuttatásra. Arról budapesti embernek sejtelme sincs, hogy mit művelnek ilyenkor a székely legények. Már hónapokkal elébb kiszemlélik a falu legjobb futólovait, s eleve készülnek a monstre futtatásra, mely egy napi járóföldön rendeződik az egész vidék legjobb lovaival. Ha a falu legjobb lovai nem valamelyik sor alá kerülő legényé, addig mesterkednek, míg gazduramot leszedik a lábáról, kezükre adja a lovait, ám bátor jó előre tudja, hogy legalább 100-as bankót lefuttatnak velük, s még örülhet, ha nem a bőrét hozzák haza. De a dicsőség, végre is a paraszt csak dicsőség után fut a lovával s nem pénz után is, amint azt finom nagy uraktól látjuk. S még ki sem nyomtatjuk az újságban, ha Huszár Nagy Ádám uram lovai a vidék összes lovait megelőzték egy fejhosszal. A véletlen úgy hozta, hogy Gergő, a mi legényünk, sor alá került, s abban az esztendőben a vén huszárnak voltak a legjobb lovai. A pista meg a fecske, a fejük, a nyakuk, a testük egész tartása olyan elevenen áll előttem, mintha tegnap láttam volna utoljára. Világos fej volt mind a kettő, nem egészen 15 markos, de hosszú derekú, s úgy tetszett, mikor megeresztették a gyeplőt, mintha utána eredett volna a derekuk is, egészen kinyúlt. Vélted, 2 sovány agár vágtat előtted. Tudnotok kell, hogy a parasztló nem ismert trappot. Vagy lépést megy, vagy vágtat. A trapja nagyon gyámoltalan trapp, olyan forma, mint a tipegő polka. Félreszegi a fejét mind a két ló, mintha nem is egy úton járnának, s ha sebes trappba indítod, mindjárt kivág. A pistas a fecske is határozott ellensége volt a trapnak, de ha csak neszét vették, hogy kocsi jő utánuk, nem lehetett bírni velük. Egyszeri berángatódzni kezdett a fülepistának is, fecskének is, s egy akarattal neki ramodván, repültek mint a madár. A traphoz szoktatott túriló, fele utat sem volna képes megtenni galopban, mikor ezek a csontos kis lovak még mindig vágtatnak veszettül. Igen, Gergő sor alá került, nekem meg vissza kellett mennem udvarhelyre. Ott volt a sorozás. Parasztlónak éppen egy napi út az én falumtól. A legényeknek sem kellett egyéb, mire a falu kapujáig értünk, 6-an kapaszkodtak fel a szekerünkre. 7 legény egy szekéren, mint sorozásra menő, köztük én, a vézna diákocska. Azt hiszem, több már nem fért volna fel. S, ami nekem különösen tetszett, csak Gergőnek volt ostor a kezében, a többi 6 legény egy-egy öles hosszú karót szúrt a vendégoldal mellé. 2-nek, 3-nak volt egy-egy idomtalan pisztolya is. Ezek a falu kapujánál nagyot durrantottak, amire természetesen a lovak, mintha őket is kilőtték volna, veszett vágtatással repültek végig a göröngyös úton. sohasem feledem el, önkéntelen visszanéztem a faluba, s láttam, amint a vén huszár utánunk fenyegetett. Na, fenyegethetett. Egyszerre aztán kikerültünk a széles országútra, símjöttek mindenfelől a legények nótázva, pisztolyokat sütögetve. Nóta, pisztolydurrogás, lovak csengője, szilajkurjongatás összevegyülve zúgott, csengett végig a még havas vidéken. A lovak, a miénk s a többié egyszerűen meg voltak bolondulva. A szekerek összetorlódtak baróton alól, lépést mendegéltek, s a legények biztatták, ingerelték egymást, no testvér erezd. Erezte, leghátul egy köpcös, pirosképű legény elrikkantotta magát. Lesz-e futás, legények? Én nem járok lépést. Jól megnéztem a legény lovait. Holló fekete volt mind a kettő, olyan forma testű, mint a pista meg a fecske. S végig futtatván hirtelen az összeverődött lovakon, mindjárt láttam, hogy ezzel a két lóval kell ma versenyt futni a mi lovainknak. Erezd, Gergő! Szólalt meg egy legény. Én nem, míg a lovam faránál nem látom annak a két fekete lónak a fejét. Erezd, mert megcsúfol. Azt én nem hiszem. Még azt a patkót nem verték arra a két lóra, hogy elhagyja a pistát s a fecskét. Jó, jó. Izgatott voltam, fészkelődtem, szerettem volna kivenni a gyeplőt a Gergő kezéből. Lassú, tipegő, polkás trabban megindította, utána, vagy 10 szekér, szintén ilyen tipegő polkásan. Úgy 5 perc múlva egyszerre csak az a piros képű legény, aki leghátul jött, kivág a sorból, megereszti a gyeplőt, vágtatnak a feketék, mint a veszedelem, s nyílként surrognak el a szekerek mellett. Még csak 1 szekér volt közbe, még egy ugrás, s a feketék orra ott van a fecske faránál. Erezd, Gergő, ne félj, testvér, hiszem pista, fecske nem is kérdezték tőle, ereszti-e, nem-e. Hajszál híja volt, hogy ki nem rántották a gyeplőt a kezéből, olyan vaderővel vágtak ki a csöndesügetésből. A legények, Gergő kivételével, talpra szöktek, s egymásba fogózva állottak a szekér derekában. Bele-bele rikkantottak, nye-te-nye, nye-pista, nye-nye, fecske-nye. Én megletérdeltem a szekér aljára, nekidőltem a vendégoldalnak, arra az oldalra, ahol a feketék néhány arasznyi távolságra repültek a mi szekerünk mellett, s nem gondolva a nagy veszedelemre, mely könnyen érhet valami édes izgalommal néztem ezt a vad, őrületes nyargalást. A piros képű legény szekerén is felállottak a legények és bele-bele rikkantottak azok is nye holló nye, nye, szellő, nye. Az első fordulónál egy pár lépést nyert a holló meg a szellő, s ettől a pillanattól kezdve a négy ló egymás mellett futott. Hol az egyik, hol a másik volt elébb egy lófejjel, de egyik sem volt képes a másik elé kerülni. Szakadt a hab mind a négy lóról, üvöltöttek a legények, a fecske meg megpróbálta, hogy egy oldalugrással elejébe vágjon a másik két lónak, de mindig beléjük ütődött. A furfangja, mire Gergő tanította ki, ezúttal semmit sem használt. Ez a holt verseny eltartott egy negyed órát. Akkor, áldott szerencsére, egy szörnyű magas hegy alá kerültünk. A legényeknek megjött az eszük. Megegyeztek békességesen, hogy szusszantsanak egy keveset a lovak. Egyik sem győzött most, majd még egyet próbáljanak azok landistáció után. Bevártuk a többi szekereket is. Azok is versenyt futottak egymás közt, de ez már olyan távol történt tőlünk, hogy mi abból semmit sem láttunk. A hegy aljában mind leszállottak a legények, körülvették a négy lovat, a legjobb négyet az egész vidéken. Törülgették róluk a habot, simogatták, tapogatták, s mondták, áradozó dicsekedéssel hirdették, mintha csak valamennyiük élet volna, hogy ilyen négy lova még a szolgabírónak sincs. Amint ezt a szót kiejtette valamelyik, Gergőben újra feltámadt a virtus, mondván, ilyen még a főispánnak sincs. Te, Gergő, ha a szolgabíró utolérne az úton, hagynád-e, hogy elkerüljön? Én-e te, abból nem eszik, hogy engem elkerüljön. Jól van, ez így annyiban maradt. Az oklándi stáción 2 órát pihentek a lovak. Fogjunk be, legények, a szolgabíró Oklándon lakott, s mire éppen a háza előtt elhaladtunk, akkor fogták be nagy, magas lovait. Jő a szolgabíró, legények, a piros képű legény, aki egyelőre utánunk táncoltatta a lovait, úgy táncoltak azok, mintha most kerültek volna ki az istállóból egy heti állás után, elé szólt Gergőnek. Testvér, mit akarsz, testvér? Azt, hogy most ne fussunk mi versenyt, hanem menjünk egymás után. Mindjárt jő a szolgabíró, addig járjunk lépést. Mikor el akar hajtani mellettünk, akkor aztán, erezd, testvér. Jól van, testvér. Volt annyi süldődiák eszem, hogy mondjam a legényeknek, ne okvetetlenkedjenek, mert a szolgabíró mind besorosztatja. Nóta volt a felelet, nem a világ 3 kerekesztendő. Hát csak ugyan jő a szolgabíró, sebesügetésben törnek előre azok a rettentő nagy lovak, már az orrukot prüszköl a második szekér sarogjája mellett. Erezd, Gergő. A legények talpra szöktek, mind a két szekéren összefogóztak, sénekeltek, ne sírj, rózsám, nem leszek katona. No, azt szeretném látni, gondoltam magamban, hóval, sárral tele volt a szekér, a kerekek úgy hányták kétfelé a sáros havat, hogy a szolgabíró mindegyre megállítatta a kocsiját, s úgy kiabált a legényeknek, az öklével fenyegetőzvén. Megálljatok, gazemberek! Volt eszükben, hogy megálljanak. Kétszer-háromszor egymás után próbált elhagyni, de legfeljebb az első szekérig ért. Mind besorosztatlak, kutyák, dühöngött a szolgabíró. Bánták is azok, nye te, nye, nye fecske, nye, nye holló, nye, hanem úgy az ötödik-hatodik próbálkozásnál mégiscsak a hosszú lábak elé kerültek a fecskefarához. Mindjárt elkerül, Gergő, erezd, még egy pillanat s a lovak egymás mellett szaladnak. Láttam, hogy a szolgabíró meg fog kerülni. Meg is került volna, ha a legények teljesen el nem veszítik az eszüket. Mintha csak valaki kommandérozta volna, egyszerre rántották elé az öleskarókat, s elejébe vágtak a szolgabíró lovainak. Ha a kocsi segészerejével meg nem ragadja a gyeplőt, a szolgabíró befordul a zárokba. Többet aztán nem próbált megkerülni, hanem azért mégiscsak odaért ő is, ahová a legények, 10-20 perccel később. S ott a városban, úgy vettem észre, mintha erősen megcsappant volna a legények kedve. Mintha valamennyinek folyt volna az orra vére. Besoroznak, testvér, én is azt hiszem, még a föld is sírt alattuk másnap reggel, amint összeölelkezve fölmentek a sorozóházba, olyan szomorú nótákat énekeltek. Csak azt az egy nótát nem énekelték, ne sírj, rózsám, nem leszek katona, amint hogy ezt kár is lett volna énekelniük, mert mind a két szekér legénységét besorozták. Áldott szerencsére, én még csak 15 esztendős voltam. Különben engem is besoroznak.